Paul Lovett Cooper Fire in the Blood című művét játszotta a CMVS Staff Band, a karmester Jonathan W. Corry volt. Sostakovics, Paul Lovett Cooper és Carl Jenkins zenéjével ma a Brass Band sokféle arcát hallhattuk. Ünnepi ragyogást, virtuózitást, egy imát és elementáris energiát. Adásunk végén köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Ifjan Bazsinka József.
A 2026. május 3-ai műsor ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenész házaspárok vagy Zenei házaspárok sorozat mai adásában mai műsorunk aktualitása a férj nemrégiben megjelent új lemeze, de az is, hogy az énekművész feleséget az utóbbi időben többször is hallhattuk a rádió koncertjein. Most szakmai életén keresztül egy kicsit magánéletébe is bepillantást enged a Csővári Csilla énekművész és Káli Gábor karmester házaspár. Beszélgetés közben természetesen az ő felvételeiket hallgatjuk, és kezdjük is zenével. Káli Gábor az osztravai Janacek filharmonikusokkal rögzített Bartók zongora verseny lemezéről halljuk az első versenymű nyitótételének részletét. A szólista egy kiváló fiatal cseh zongorista, Tomáš Vrana. Műsorunk vendége a Csővári Csilla énekművész és Káli Gábor karmesterházas pár.
Melyikből van több, ha mérlegre tennétek? a megoldandó feladatokból, vagy a szép élményekből egy ilyen kapcsolatban?
Szerintem a megoldandó feladatokból. Persze ez aztán kiegyensúlyozódik, ez időszakos dolog, hogy valamikor ebből több, valamikor abból több, de például egy olyan időszakban, amikor a Gábor 4 hétig Ázsiában dolgozik és koncertezik, akkor nekem van szerintem egy picivel nehezebb helyzetem, olyan szempontból, hogy akkor a családot én menedzselem, amikor meg nekem kell elmenni egy hétre esetleg próba folyamat Budapesten koncertek, akkor lehet, hogy a Gáborra szakad rá pont ugyanez a feladat, hogy a gyerekeket kell koordinálni, meg a család életet, de ez azért hullámzó. És aztán vannak olyan időszakok, amikor mind a ketten a saját helyünkön vagyunk, otthon vagyunk, gyakorlunk, készülünk, az meg megint egy másik dimenzió, egy másik szféra.
Igen, én különösen örülök annak, mikor otthon vagyok, hogyha tényleg hetekig nem tudok, és részt veszek aktívan otthon a családi életben, és ez meg kell mondjam sokszor fárasztóbb, mint elutazni és dolgozni. Azt szoktam mondani, hogy én akkor pihenem ki magam, amikor elutazom és dolgozom, hiszen ott nem kell tulajdonképpen senkihez alkalmazkodnom, csak a próbaidőpontokhoz, stb. Stb. Otthon azért 2 kisfiúval rengeteg dolog van, és sokat is kell segítenem tulajdonképpen, de olyankor, hogy feltöltödöm, mert azért hiányzik az embernek a családja, hogyha nincs otthon. És azt talán nem mondtad, hogy olyan időpontok is vannak, amikor mindketten dolgozunk, vagy mindketten a színpadon vagyunk, akkor gyakran úgy oldjuk meg, hogy a gyerekek jönnek velünk, tehát ott vannak, ők már kiskoroktól kezdve opera előadásokat hallgattak végig, nem is tudom mennyi idősek voltak, mikor a Turandotot nézték meg velünk Münchenben az operában, amikor vezényeltem, tehát az a végén kivittük őket azért, mert amikor a Liu, na igen, szóval a
mi az, ami gyerekbarát jelenet,
igen,
és mi az, ami
ott
nem.
Ott kivittük, de Jancsi és Juliskát, amit Csilla énekelt a Gertner Placon, a Müncheni Színházban, hát ezt boldogan végig hallgatták. Tehát ők trenírozva vannak erre, ezt akartam ezzel mondani, és most már azt gondoljuk, hogy külföldre is vinnénk magunkkal őket, ki kell kérni őket az iskolából, de hál' Istennek kiskörösen a pedagógusok nagyon örülnek ennek, azt kell mondjam, hogy gyerekeket látnak klasszikus koncertre menni magától értetődően, és segítenek nekünk, hogyha erre van szükségünk.
Ugyanakkor segít az két művész életében pont ezek a családi hétköznapok, meg a tennivalók a család körül, és hogy ugye a gyerekeknek ti otthon nyilván nem a művésznő meg a művész úr vagytok, hanem a mama és a papa, hogy egy picit azért a földön tartja a művész embert, nem? Szóval egy ilyen egészséges egyensúlyt teremt.
Nagyon is, mert nem csak a gyerekek vannak a mi környezetünkben, hanem egy kis házfelújítás. Lett egy kicsi kutyánk, elkezdtünk a családdal egy pici veteményt építeni, szóval vannak ilyen földhöz ragadtabb tevékenységeink, ami nagyon-nagyon jó, mert az ember kikapcsolódik, mással is foglalkozik, nem csak a szakmával, és ez nagyon-nagyon fel is tölt amellett, hogy egy kicsit másfajta világot is megélünk a művészvilág mellett.
Én is sok olyan dolgot csinálok most, amit korábban nem, mert én mindig nagyvárosban, Budapesten nőttem föl, amikor Németországba költöztünk, ott is mindig, ugye Berlin, München, Nürnberg, szóval mindig nagyvárosban laktunk, és Csilla kisebb helyről jön neki, ez egy picit természetesebb volt, de én, hogy oda költöztünk, ez nekem teljesen új volt. De én nagyon örültem ennek, mert ott ilyen áhított csöndet találtam meg, és szerintem egy művész életében biztos más is így van ezzel. De nagyon fontos, és akkor úgy érzem, hogy jobban tudunk koncentrálni a zenére és a művészetre, a felkészülésre egy ilyen környezetben, mint esetleg egy zajos, állandóan mozgó nagyvárosban.
Benjamin Britten villanások című művéből szólalt meg egy részlet. Csilla énekelt, Gábor, te vezényeltél. Tehát valóban ez a fajta együttműködés nem egy különleges alkalom számotokra, hanem még talán keresitek is, hogy mik lehetnek azok az alkalmak, amikor együtt lehet működni. Ez például hogyan alakult ki kettőtök között, hogy hogyan kell azt eldönteni egy párnak, még nem is kell, hogy házasság legyen. Szóval azért mégiscsak, hogyha a színpadon együttműködtök, akkor nincs az, hogy én a barátnőmet vagy a feleségemet, ő meg a férjemet vagy a barátomat instruálja és működünk együtt, hanem akkor van az énekesnő, és van a karmester, és vannak a zenésztársak. Tehát mennyire kellett erre nektek külön figyelni, hogy a magánéletet ilyenkor félretenni és kollégáknak lenni?
Szerintem nem kellett figyelnünk erre, ez automatikus volt. Én nem éreztem soha azt, hogy esetleg ne feleségként viselkedjek a színpadon, vagy Gábort nehogy egyszer véletlen úgy szólítsam meg egy próba közben, mint hogyha otthon lennénk a konyhába. Szerintem mind a kettőnknek van egy munka attitűdje, hogyan dolgozik, és nekünk ez azonnal jött.
Mi így is ismerkedtünk meg, mert még a Zeneakadémián összehozott a sors olyan módon, hogy talán én a másodéves karmester vizsgámnál operát vezényeltem, és akkor az egyik karmester osztálytársamnak jutott eszébe, hogy hát ő szereti az operát, hogy mi lenne, hogyha vagy az énekesekkel összehoznánk egy ilyen vizsgát, és akkor részleteket adtunk elő a Figaro házasságából, Csilla énekelt egy áriát, és akkor ott ismerkedtünk meg, tehát mi az első pillanattól kezdve már a zenében kapcsolódtunk egymáshoz, és már ott is megértettük egymást valószínűleg. Ez is azért egy vonzó tényező tud lenni, és én is azt gondolom, hogy ezzel nem volt sose probléma, hogy ha mi együtt dolgozunk, tehát egy abszolút harmóniáról van szó. Ennek több oka is van szerintem, hogy miért alakul ki. A tehetségünk az ugyanolyan erős. Tehát soha nem merült fel az, hogy mi rivalizáljunk, még akkor is, hogyha ugye itt egy énekes, vagy egy karmester, ami nem feltétlenül kell összemérniük egymást. De ettől függetlenül soha nem volt féltékeny egyikünk sem a másikra. És ez egy borzasztó nagy összetartó erő, hiszen nagyon szét tudja húzni a kapcsolatot, hogyha az egyiknek jobban megy a szekér, a másiknak kevésbé, de én azt hiszem, hogy mi mindig Németországban is, ahogy váltogattuk a színházakat, a helyeket, a feladatokat, mindig próbáltunk arra figyelni, hogy amikor az egyik valami jobb lehetőséghez jut, akkor a másik merjen elengedni valamit, és aztán a másik is így tegyen. És próbáltunk egy ilyen balanszra törekedni, hogy megtartsuk ezt az egyensúlyt magunk között. Hozzá kell tenni, hogy talán sok szerencsénk is volt ebben, mert mindenki látott maga előtt egy új célt, most akkor egy nagyobb operaházba kerülni, mint egy együttes tag, vagy nem második karmesternek lenni, hanem első karmesternek lenni. De hát nyilván fel kellett áldozni dolgokat, de szerintem ez a kiegyensúlyozottság, ez megvan közöttünk, és amikor dolgozunk, akkor zenéleg szerintem nagyon jól megértjük egymást. Én ugye, mivel a főiskola után, Berlin után nagyon sokat dolgoztam operaházban is, én rengeteget foglalkoztam énekesekkel. Tehát én azt hiszem, hogy át tudom érezni a problémáikat, és tudok segíteni, és most nyilván bármilyen énekesről van szó, de alapvetően szóval ilyen módon is Csillát még jobban meg tudom érteni, hiszen sokat foglalkoztam, mint korrepetitor, hogy kísérő ezzel a világgal, amit az énekesek képviselnek.
Közben nagyon mosolyogtál, Csilla.
Igen, kettő dolgot akartam hozzáfűzni az előzőhöz, még azt, hogyha valahol még közösen lépünk fel, és egy próbára kerül sor, azt azért megelőzi egy közös próba a Gáborral. Szóval mi azért azt nagyon megnézzük, és átnézzük, és begyakoroljuk, és már a próbán igazából nincs miről nekünk kettőnknek beszélni. Akkor már úgy világos a történet, hogy mi felé szeretnénk muzsikálni, és azt akartam megmondani, hogy tényleg, amikor valamelyikünknek valami adódott, egy versenygyőzelem, vagy akkor egy állás, ami picivel feljebb volt már az előzőnél, akkor a másikunk automatikusan beállt támogató módba. Akkor a másik csak azért volt, hogy az ő neki létrejöhessen, és akkor, hogyha az létrejön, akkor azon a pályán indulunk el ketten. Hogyha nekem jött be valami, egy másik állás a Müncheni Színháznál, akkor a Gábor automatikusan oké, rendben, akkor én vagyok a gyerekekkel. Szóval ez mindig így kiegészült, hogyha neked jött be, én állok mögéd, ha nekem jön be, te állsz mögém. És ez így sose lett megbeszélve, de végül mindig ez történt, és ettől egy ilyen kanyargós útunk volt, de mindig valahol párhuzamosan mentünk. Kiegészítette ezt aztán a család, a két gyermek, és most is tulajdonképpen ugyanezt történik. Most már picit így lehet, hogy lefékeződött a gyerekek miatt egy-két dolog, de ezt sem bánjuk, mert ez meg így teljes és így csodás, hogy van két csodaszép gyerek, aki belejött ebbe az egész játszmába.
Igen, tulajdonképpen így kerek valahogy a történet, mert mindig is szerettünk volna tényleg családot, amiben minden része megvan. Abból, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez a fajta föláldozás, ami abban a pillanatban esetleg az egyiknek egy föláldozás volt, Tulajdonképpen a jutalmat is megkaptuk érte, mert Nürnbergben történt az, hogy én kaptam meg Nürnbergben a második karmesteri állást, és akkor éppen Kölnből mentünk Nürnbergbe. És aztán persze kiderült az, hogy nekem van egy profi opera énekes feleségem, az Nürnbergi Színház számára is, és aztán addig gurultak a dolgok, hogy meg is hallgatták a Csillát, és a Csillát felvették ugyanabban az operában, ahol én dolgoztam már. Tehát még ezt is sikerült megoldani, hogy egy színházban dolgozzunk, és akkor rengeteg opera előadást úgy csináltunk, hogy én az árokban, ő pedig a színpadon. Tehát ilyen fajta szerencsénk is volt, és valahogy mindig megkaptuk ezt a jutalmat ezekért a feláldozásokért.
Ismét Káli Gábor Bartók zongora versenyeiből készült lemezének részlete szólt Tomás Vrana és a Janacek Filharmonikusok Ostrava előadásában a második zongora verseny első tételének részlete szólt. Műsorunk vendége a Csővári Csilla énekművész és Káli Gábor karmesterházas pár.
Azt mondtátok, hogy zeneileg igazából nincs min nemhogy veszekedni, de igazából vitázni sem, mert hogy egyformán gondolkodtok. Ha most egy kicsit a zenevonalán megyünk tovább, ez minden korszakra igaz? Tehát ugye most például a Figarót említettük, de a műsorban már hallgattunk például Britnt, ami egy teljesen más korszak, teljesen más hangulatú zene, és ez mindenkihez közelebb áll az egyik stílus, vagy az egyik zenei korszak, vagy század zenéje, a másikhoz a másik, de néha át kell lépni egy olyanba is, ami egy picit talán az egyiknek kényelmetlenebb, a másik jobban szereti. Szóval ezeket a fajta kihívásokat hogyan dolgozzátok fel, vagy hogyan oldjátok meg?
Én azt hiszem, hogy emiatt a színházi élet miatt is, amit az életünk egy bizonyos szakaszában elég sokáig műveltünk, nagyon széles rálátásunk és repertoárunk alakult ki. Tehát mind Csillának, meg nekem is. Csilla Rameaut énekelt francia barokkot, De Puccinit is énekelt, tehát egy színházban rengeteg mindent kell tudni csinálni. és mellette még oratórikus koncertek és dal, és szerintem alapvetően az, hogy van egy ilyen egészséges elképzelésünk, én azt gondolom, hogy a zenéről, és eléggé szabadok vagyunk, és jól fel tudjuk venni az ingereket, és nagyon jó stílus érzéket és tudást kaptunk mind Magyarországon, mind Németországban a különböző stílusokkal kapcsolatban. Ez a két dolog összeadódott, és tulajdonképpen bármihez tudunk nyúlni. Csilla azért kortárs zenét is énekel elég sokat. Talán még modernebb dolgokat, mint amit én vezényeltem, de ez az én pályámra is igaz, mert manapság egy karmestertől gyakorlatilag elvárják, hogy mindent tudjon, és nem tud mindig válogatni, persze nyilván szeretne. De emiatt szerintem nem alakul ki probléma ezzel kapcsolatban sem.
És még amit hozzá lehet fűzni, az a berlini tanulás. Mi ugye együtt tanultunk a Zeneakadémián is, itt Budapesten, és a Berlini Egyetemen is. Egy időben, és előfordult olyan, hogy az én ének professzorom megkérte Gábort, hogy jöjjön be és kísérje az osztályt. És ő elég tematikusan tanított, és akkor csinált egy fél évet, ahol tényleg csak barokkokat énekeltünk, csinált egy olyan fél évet, ahol csak romantikus áriát énekeltünk, csinált egy olyan fél évet, ahol kamarazenét csináltunk, kortezenét, és ezt mind együtt éltük meg. Szóval nagyon sok zenei impulzus, tudást mi együtt szereztünk meg. Habár azt is el kell mondani, hogy Gábornak a zongora tanulása során szerintem sokkal több mindennel találkozott, mint én az énekkel, mert én azért 16 évesen kezdtem el az éneket. Előtte természetesen tanultam hangszeren, de zeneiskolai szinten Gábor pedig már komolyan zongorázott, és nagyon sok olyan művész kurzusán vehetett részt, amin én nem. És ezt mai napig van, hogy emlegeti Gábor egy-egy próbánk során, hogy igen, de hallgass meg, akkor azt úgy tanultuk. Szóval van, hogy ő például engem csomószor kiegészít egy korrepetíció során, hogy figyelj, de azt így kellene, vagy így sokkal értelmesebb, vagy zeneileg ez egy jobb megoldás. De ezeket az impulzusokat mi nagyjából egy időben kaptuk meg. Arról nem beszélve, hogy nekem is be kellett mennem a berlini professzor Lutz Köhlerhez, és énekelnem kellett az osztályába. És akkor engem vezényeltek ők ott az órán. Szóval egy csomó mindent például az ő professzorától én is tanulhattam.
Igen, ez talán is egy jó dolog, hogy mint zenei páros, vagy zenei tehetség, össztehetség, ha úgy tetszik, hogy én azt hiszem Németországban több olyan emberrel találkoztunk, akik erre nyitottak voltak, és erre így felfigyeltek, és ezt támogatták. Mert azért támogatás nélkül nehéz egyről a kettőre jutni, és ezek nagyon jó zenészek, akik ezt értékelték, és lehetőséget adtak nekünk, hogy akkor együtt is dolgozzunk, illetve én akkor a Csillának az osztályába juthattam, ő az én karmester osztályomban volt, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy mindenféle előismeretség nélkül úgy írtam, tehát mi nem ismertünk ott igazából senkit, mikor kimentünk. Amikor én a professzort kiválasztottam, én eredetileg Finnországba akartam menni, csak úgy adódott, hogy sok más karmester is akart Finnországba menni, és ezért egy külön felvételt tartottak. De én most az Erasmusról beszélek, mert egy Erasmus ösztöndíj volt az első lépés. És ezért aztán igazság szerint Berlin, hát ott a berlini filharmonikusok, hát ez muszáj valahogy kipróbálni valami mást most, egy másik tanárt, és akkor a Berlin város volt, ami igazából a vonzó volt. De hát aztán kiderült, hogy a professzorral egy tökéletes találkozás volt számomra, és ezért aztán felvételeztem, és maradtam ott. És Csillán ott találta meg ezt a tanárát is, aki aztán még rengeteget tudott fejleszteni, és finomságokat tanítani neki.
Maradjunk Németországban a zenével is, bár nem Berlin körül, hanem a Rajnánál. Ez a címe Liszt Ferenc dalának. Csővári Csilla énekel, Fülöp Andrea zongorázik.
Oh,
És hogyha lépünk egy nagyot az időben, egyszer csak, ugye ezzel kezdtük, hogy Kiskörösről jöttetek fel most is a rádióba, visszajöttetek Magyarországra, illetve félig jöttetek vissza, mert Gábor, főleg te ugye rengeteget utazol, tehát próbálod megtartani a nemzetközi kapcsolataidat is, sőt, hát bővíteni, továbbépíteni. De ahogy utaltál is rá, Csilla, hogy egy picit a gyerekek miatt, és ezt most nagyon idézőjelben mondom, hiszen hát ha iskolások lesznek, akkor mégiscsak kell keresni egy bázist. De milyen a mai zenei világ meglátásotok szerint? Tehát mennyire volt bátor lépés az, hogy visszajöttök Németországból Magyarországra?
Nem volt egyszerű döntés. Nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy meglépjük-e ezt. És megtettük 2023 tavaszán, és én nagyon örülök ennek. Egy percig nem bántam meg. Én úgy érzem, hogy van dolgunk itt. A gyerekeket nagyon jó helyen tudjuk. Nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy nagyszülő közelben nőjenek föl. Én így nőttem föl, én úgy érzem, hogy ettől teljesebb volt az életem, és nagyon nagy segítségemre vannak a szüleim és a testvéreim Kiskörösön, hogyha bármikor bármelyikünknek dolga van, akkor ők átveszik a gyermekfelügyeletet, méghozzá úgy, hogy én teljes bizalommal és nyugalommal csinálom a dolgomat. Zenei életről beszéltünk. Féltünk egy kicsit, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Én tudtam, hogy nem szeretnék már annyit külföldre menni, mert még kicsik a gyerekek, és egy külföldi produkció több hétbe, akár hónapba kerül. Én nem szerettem volna ezt csinálni. Úgy éreztük, hogy az egyik embernek ott kell maradni a gyerekek mellett, akkor Gábor lesz az utazó, én a bázisteremtő. Én nagyon örülök, hogy itthon dalokat énekelhetek, mert úgy érzem, hogy ez egy nagyon ritka dolog, hogy Magyarországon dalesteket rendeznek. Én nagyon örülök, hogy erre engem meghívnak, és van igény, és most a nyáron az Arcus Temporumon Mendelssohn dalokat énekelhetem, itt a rádióban számtalanszor már volt francia és magyar dalok előadására lehetőség, én ennek nagyon örülök, és én szeretnék ebben a dologban valahol missziózni, mert megérdemli ez a műfaj, hogy hallgassák az emberek, és nagyon-nagyon sok energiát és figyelmet kell erre fordítani, mert kihaló félben van. És ha mi nem küzdünk ezért, és nem, most ez nagyon erőszakos lesz, amit mondok, de nem toljuk az emberek arca, vagy már pedig olyan verseket hallottok itt megzenésítve, amitől elájultok. Ha ezt így nem toljuk oda, nem tesszük oda, hogy hallgassátok meg, hogy hogy van ez elmondva, hogy van ez elzenélve, akkor ez el fog tűnni. Ez külföldön is problémás már, itthon is problémás, ezért nagyon sokat kell dolgozni, nagyon-nagyon, nem is tudom, szóval a reklámozás és ennek az egésznek az eladása lenne itt a fő munka, amin én is gondolkodom, hogy hogy lehetne ezt jól, és hogy lehetne a mai fiatalságot, eleve a komoly zenéhez odahívni, megszólítani vele őket, és akkor azután még csak a dalt. Vannak ötleteim, én folyamatosan ezen agyalok és gondolkozom, mert nekem nagy szívügyem, tanítok pár gyermeket a Kiskörösi Alapfokú Művészeti Iskolában, és ott nekik kötelező, és egész jól haladok. Főleg egy tinédzser abban a korszakban van, amikor nagyon szívesen beszél a szerelemről. Vagy ha nem is beszél, de szívesen átérzi egy dal kapcsán. És bizony van olyan Schubert, Wolf és Schumann dal, amiről én meg tudom győzni. Hogy ugye tudod, miről szól, ugye hallod ezt a zenét, ugye érzed, miről van szó, és akkor szívesen előveszik és előadjuk koncerten. Ez egy nagyon picike kis milliméter az egész történetben, de nagyon kell dolgozni, hogy ez fennmaradjon.
A romantikus dalok közül szóljon most Schubert Rosamunda kísérő zenéjének románca, Csővári Csilla énekel, Simon Izabella zongorázik. Strahlt auf Bergesün, wie
was frommt das Meilen
Gábor, az ingázás, hogy ugye talán még többet kell külföldre utaznod azért, hogy megmaradjanak a kapcsolataid?
Lényegében nem változott a korábbi mondjuk 10 évhez képest az, hogy utazgatom. Hát annyi, hogy most ugye budapesti reptérről. Teszem ezt egyébként, ami én jónak találom, és nagyon sok helyre jól el lehet jutni, és ott jobban, mint esetleg Berlinből, ez most meglepő. Hát nyilván nem egyszerű, de lényegében ilyen szempontból nem változott nekem. Sok minden. Még az jutott eszembe, hogy ez egy elég nehéz téma és feltágazó téma, de én 20 évig éltem kint tényleg, Csilla 18, vagy szóval körülbelül azonos idő. Persze nagyon jó volt, nagyon sokat segített a pályán, a jellegi kapcsolatok is megvannak, ismernek Németországban nagyon sok helyen, de azért így, hogy mindketten magyarok vagyunk, vagy hát abban a környezetben magyarok voltunk, azért nem olyan egyszerű beilleszkedni. És ez nem is az, hogy az ember milyen személyiségű vagy, milyen habitusú, hanem én azt hiszem, hogy ez csak azért tett eszembe, mert lehet, hogy sokan gondolkodnak azon, hogy, vagy, hogy külföldön, hogy mennyivel jobb és biztos minden más és elfogadóbbak. Egyébként a mi alapvető érzetünk az fantasztikus volt, hogy valóban nagyon elfogadtak, és a saját tehetségünkből tudtunk előre haladni, anélkül, hogy különleges kapcsolatrendszerünk lett volna. De ez az is igaz, hogy úgy, hogy ténylegesen az ember azt még maradhattunk volna akár mondjuk 10-20 évig, de szerintem soha nem fordult volna elő, hogy igazán azt érezzük, hogy mi otthon vagyunk. És ez nem azért van, mert az emberek nem úgy viszonyulnak, hanem egyszerűen hiába beszél az ember esetleg a nyelvet is közel perfektül, azért mégsem az az érzet nem teremtődik meg, mint Magyarországon az otthon érzet. És valójában én azt hiszem, hogy életünk végéig is egy kicsit ilyen kirekesztettek lettünk volna. Lehet, hogy más másképp éli meg, de én elég sokat voltam kint, és azóta is látom, hogy nem magától értetődő, hogy az ember teljes értékűnek fogja ott érezni magát. Ez nekem egy picit egy illúzió kategória.
Egy szó, amiben nem volt végig, és azt akkor tudtam megfogalmazni, amikor hazajöttünk, hogy van az emberben egy idegenség érzés, és az akkor érzed meg, amikor hazajöttél, és már nem kell elmagyarázni a poénjaidat. Mert mindenki tudja, mindenki ugyanazon azon a nyelven beszél, ahogy te. És tényleg nagyon elfogadtak bennünket, és örökre szóló barátságaink vannak kint. És fantasztikus barátaink, és minden nagyon jó volt, de az ember ezzel a névvel, hogy Csővári, én ezzel sosem leszek az, aki semmelyik országban. Szóval itt bármikor elmentem egy orvosi rendelőbe, és az, hogy Frau, hát és volt, úgy érezted, hogy igen, szóval ez azért problémás, mert a káli az úgy káli, de...
Én ott még Ázsiában is azt mondták, hogy hát ez nem probléma. Egy Gábor káli, azt egy kínainak kimondani, még ez semmi probléma.
Igen,
tehát, igen. Emlékszem, hogy ott Hongkongban volt egy fellépésünk a François Frédéric Guy, ott a zongorista, és akkor ott ültünk a próba után a vezetőséggel az asztalnál, és akkor erről beszélgettek, hogy hát, hogy milyen névvel lehet eladni, és hogy hát François Frédéric Guy, és akkor azt felejtsd el. És a Gábor káli, no problem. De csak az jutott eszembe, hogy azért volt, aki megoldotta elegánsan, például egy ügyelő, szerintem az, nem is tudom, talán Kölnben volt, vagy Nürnbergben volt, így van, hogy úgy hívta, hogy Frau Chevary.
De szóval milyen szép.
És ez így franciául teljesen megállja a helyét, legalábbis ahogy hangzik.
Imádtam,
és kikerült ezt a csé problémát teljesen elegánsan.
A kedves névtörténet után hallgassuk egy zeneszerzőnő dalának részletét. Barbara Strozzi Amor Dormiglione című dalát Csővári Csilla énekli, Gyuri István Lanton, Karasszon Dénes Barokk Gordonkán, Várajai Ágnes csembalón játszik.
Amor, amor, non dormir più, su, 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 su. Su, su, fuoco, fuoco, su, 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 non dormir più, svegliati, svegliati, su, non dormir più, amore, svegliati, svegliati, su, su.
Amikor magyar zenét viszel magaddal, mennyire kell manapság magyarázni külföldi zenészeknek?
Bartók esetében bizonyos daraboknál kell magyarázni, de nagyon sok darabnál igazából nem, mert én azt hiszem, hogy a Bartók világa az egy, most ez egy rossz szó, hogy nemzetközi, tehát egy teljes rálátás az egész zeneirodalomra. Nem kell magyarázni rengeteg mindent, tehát külföldi zenekarok is kiválóan le tudják játszani, és előfordul, hogy egy-egy olyan pillanat van, ahol ez a fajta magyarság, amit esetleg nem lehet tanítani, vagy az ember magába szívta, azt a gesztust, ezt meg kell mutatni, de sokkal nemzetközibb, sokkal világra szóló, sok mindent magába foglaló zene ez, és emiatt tulajdonképpen olyan nagy probléma azért nincsen. Nyilván egy magyar népdal feldolgozást azt el kell énekelni, és akkor mindenki boldog a zenekarból, hogy akkor ez, de a zongora versenyek esetében nem nagyon van szükség szerintem sok magyarázatra.
Még egy-egy kérdés, mert az egyik, ha már a gyerekeket így érintettük, ugye zenész gyerekeknél nagyon gyakran van, hogy találkoznak egy társasággal, ahol mondjuk sok idegen van, és kíváncsiak a gyerekekre, akkor az az első kérdés, hogy hát anya énekművész, apa karmester, akkor biztos ti is zenészek lesztek. Mit láttok a fiúkon jelen pillanatban?
Két nagyon eleven kisfiunk van, akik nagyon szeretik a zenét. Nagyon-nagyon szeretik a zenét, és szerintem, ha mi nem lennénk zenészek, akkor is nagyon szeretnék a zenét. Az egyik fiunk, a nagyobbik, ő egy analitikusabb típusú kisfiú, de fantasztikusan rajzol és fantasztikusan épít. Az idéntől elkezdte a tubát. A kicsi pedig még nem választott hangszert, ő az, aki talán, hát nehéz megmondani, Gábor ingatja is a fejét, hogy ő rá szoktuk mondani, hogy ő talán művészibb, vagy művészlélek, kicsit talán hasonlatosabb, mint a Gábor. A nagyobb fiú talán hozzám egy picit földhöz ragadtabb, vagy két lábon jár a földön. Ő annyit mondott, hogy ő biztosan zongorázni szeretne majd, de azon nyomban megállnak, hogyha megy a rádióban valami, folyamatosan megtanulják azokat a darabokat, amiket mi gyakorlunk. Kívülről fújták a hubait, amit gyakoroltunk otthon, az összes francia dalomat franciául megtanulják, szóval nagyon szeretik, de hogy zenészek lesznek-e, mi ezt nem fogjuk erőltetni. Mi nagyon örülünk, ha megtanulnak egy hangszeren, ha játszanak, ha élvezik, és ez nekünk bőven elég.
Bár Bartók zenéjével zárjuk ezt a műsort, a lemez egyik részletével, De hogyha most ebben a pillanatban egy olyan művet kellene választanotok, amin még nem dolgoztatok együtt, de nagyon szeretnétek, mindegy, hogy most oratórikus vagy opera, teljesen mindegy, vagy egy dalciklus, aminek van zenekari verziója, melyiken dolgoznátok szívesen együtt?
Egy rózsalovag.
Operát mondjunk.
Jó kérdés. Sose voltak így kívánságaink, jött a feladat, és megcsináltuk. Nem?
De hát persze volt olyan, hogy választottunk, de...
Én vagy mondjuk Péleászt.
Igen, azt is lehet.
Vagy tulajdonképpen mindenre nyitottak vagytok. Az a jó
hát
válasz.
Az biztos.
Ez biztos, igen. Ja. A dalokban is nagyon sokat szoktunk együtt keresni, hogyha van egy lehetőség, hogy bármit választhatunk, akkor elkezdtünk tényleg mélyen utána nézni, hogy mi lenne az, és mi lenne érdekesség, és mi lenne az, ami felhívná a közönség figyelmét. Nem szokványos műsor, hogy mi lenne a koncepció. Gábor fantasztikusan állít össze koncertműsorokat. Nagyon ügyesen érzi azt, hogy mi mihez passzol, mi lenne érdekes, milyen sorrendben. Ezt mindig rá is bízom, mert ez egy nagyon-nagyon testhez álló feladat.
Illetve hát közös felvételeket is terveznénk, ugye a dal CD-t fölvenni, több ilyen ötletünk is van, hogy mit. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem konkrét darabban gondolkodunk, hanem egy egész világban.
A Zenei Házasságok sorozat első műsorában a Csővári Csilla énekművész és Káli Gábor karmester házaspár volt a vendégünk. Nagyon köszönöm nekik, hogy elfogadták meghívásunkat és meséltek életükről. Befejezésül hallgassuk Bartók harmadik zongora versenyének második és harmadik tételét, Tomás Vrana zongorázik, az osztravai Janacek filharmonikusokat Káli Gábor vezényli.
Thank you.
Bartók Béla harmadik zongora versenyéből szólt a második és harmadik tétel Tomás Vrana szólójával, az osztravai Janacek filharmonikusokat Káli Gábor vezényelte. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang mai műsora ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották.